Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Hát a mai nap olyan témát hoztam nektek, és egy olyan témáról szeretnék beszélni, ami szerintem mindannyiunkat valami ilyen szinten érint, vagy érinteni fog, vagy már érintett az életben. Méghozzá a mai nap szeretnék a depresszióról kicsit beszélni, illetve az érzelmi kiégésről. Így belevágok így már kapásból az elején, nem köntörfalazok. Megmondom őszintén, hogy ez egy olyan téma, amit már korábban valakit a gyülekezetben felvetett, hogy tök jó lenne erről beszélni, mert egyrésztről mindenki tapasztalt már valamilyen szinten érzelmi kiégést az életében, akár a munkájában, a családban, egy kapcsolatban, egy szolgálatban, vagy egy gyereknevelésben, vagy bármilyen dolog, bármilyen területen az életünkben. És tudjátok, attól még, hogy keresztények vagyunk, és megtértünk, ez nem azt jelenti, hogy eltűntek így a problémáink az életünkben. Igaz? Krisztusnak adtad az életedet, de a problémák azok nem mentek el, viszont van egy nagy előnye, hogy mi Krisztus gyermekei vagyunk, ugyanis Isten megadja a megoldást és az erőt, hogy legyőzzük a problémáinkat. Ez az, ami nincs meg a világnak. Ez az, ami nincs meg a világnak. Van egy nagyon jó pszichológia, ami van a világnak, ami a magát, a problémát, azt nagyon jól fel tudja vázolni, de a megoldást, hogy megváltozz, hogy keresztül menj, az erőt, hogy megváltozzon az életed, ez nincs meg a világban. Ez egyedül csak Jézus Krisztusban van meg, egyedül csak az ő igéjében van meg, és ugye azt mondtuk, hogy 2019 az erő éve. Amen? Ez a víziója ennek az évnek, és hiszem, hogy Isten meg akar minket erősíteni. Erősebbé akar minket tenni, és meg akarja tanítani, hogy hogyan legyünk erősebbek. De ez nem úgy fog történni, hogy kivesz minket a világból, ez nem úgy fog történni, hogy kivesz minket a problémáinkból, hanem igenis néha keresztül fogunk menni nehéz időszakokon, akár depressziós időszakokon, kiégésen fogjuk érezni ezeket a dolgokat, de Isten azt mondja, hogy nem veszlek titeket a világból, hanem megtanítalak benneteket arra, hogy hogyan kezeljétek ezeket a dolgokat a világban. És ez a fantasztikus Isten igében is, ezt szeretem a gyülekezetben, ezt szeretem az igében, hogy Isten eszközöket ad, hogyan menjünk keresztül ezeken, hogyan legyen meg az erőnk, hogy legyőzzük ezeket. És nem szégyen, hogyha ilyen időszakokon megyünk keresztül. Nem szégyen, hogyha valaki azt mondja, hogy igen, nekem most ez egy nehezebb időszak. Nem szégyen az, hogyha valaki azt mondja, hogy igen, ez most egy depressziós időszak. Tudjátok, nekem, erről már többször beszéltem, pásztorkodásom ideje alatt is volt sok év, több év húzamosan, ami egy láthatatlan depresszió volt az életemen. Egy olyan, mintha egy ilyen szürke kutya állandóan követett volna, bárhova megyek, mintha az árnyékom. Egy ilyen csendes depresszió. Egy csendes dolog, ami nem tűnt fel senkinek, nem látta talán senki. Lehet, hogy nem látja még a párod se. Lehet, hogy nem látja még a feleséged se, vagy a férjed se, vagy a barátaid. De ott van az életedben. Lehet, hogy még te sem látod. A mai nap én hiszem azt, hogy a gyülekezet egy kórház. Nem csak otthon, nem csak egy hadsereg, nem csak egy baráti társaság, nem csak az életiskolája, hanem egy kórház, ahol Isten akar minket gyógyítani. És hiszem, hogy a mai nap a gyógyulásnak a napja. És tudjátok, az a fantasztikus Istenben, hogy Isten felhasználja kudarcainkat arra, hogy lendületet kapjunk. Fel tudja használni a rossz dolgokat, a negatív dolgokat az életünkbe, hogy feltörjünk, és még jobb legyen az életünk. Még tovább jussunk az életbe. Biztos, hogy ti is éreztétek már úgy magatokat, hogy úgy ezek a kudarcok mondjuk így szellemileg kiégettek. Lehet, hogy érezted már magadat az, hogy úgy, hogy mintha így üres lenne ez a szellemi üzemanyag tartályod. Volt már valaki így? Hogy kb. Minden elfogyott, és nem volt meg, nem maradt semmi tartalékod a mindennapokhoz. Hogy így túléld a mindennapokat, erre mentél rá. az a fantasztikus a Bibliában, hogy a Bibliában vannak nagy emberek, akiken keresztül Isten nagy dolgokat tett, és ezek az emberek is mentek keresztül ilyen időszakokon. Ezek az emberek is volt, hogy kiégtek, hogy depresszióba estek, és a mai nap meg fogunk nézni egy ilyen embernek az életét, ez pedig Illés. Hányan hallottatok már Illésről? Illés egy próféta volt az Ószövetségben, úgyhogy a mai nap az 1 Királyok 18. fejezetéhez fogunk lapozni és menni. És meg fogjuk nézni, hogy Isten hogyan állít helyre bennünket ezekből az érzelmi kiégésekből. Nem gondolnánk soha, hogy ezek a nagy emberek is keresztül mentek ilyen dolgokon. Lehet, hogy nem gondolnád, hogy például, vagy nem gondoltad volna, vagy nem gondolnád, hogy mi, például mi a Zsanival keresztül mentünk már ilyen dolgokon, vagy keresztül mehetünk ilyenken. Mindenki nagyon sokszor azt nézi, hogy akik így a színpadon vannak, nem tudom, szuperhősökként tekintenek ránk az emberek. Nem vagyunk azok, ugyanolyan emberek vagyunk, mint te, mint mindannyian. Illés is, és ezek a nagy emberek a Bibliában is ugyanolyan átlagos emberek voltak, mint te vagy én. Ugyanolyan nehézségekkel, ugyanolyan kísértésekkel, hangulatváltozásokkal néztek szemben nap, mint nap, mint te vagy én. A mai nap két részre osztom az üzenetemet. Az egyik részben szeretnék arról beszélni, hogy mik a figyelmeztető jelei az érzelmi kiégésnek, a depressziónak, illetve ezt azért szeretném, hogyha megnéznénk, mert fel kell ismernünk ezeket a jeleket. Nagyon sokszor nem is vesszük észre. Hogy felismerd magadon is, a saját életeden, illetve a második felében, és ez az izgalmasabb, azok a lépések, amiket Isten tesz, és Isten tesz az életünkben annak érdekében, hogy feltöltsön újból bennünket örömmel, reménnyel, szeretettel, hogy újból tele legyen a szellemi üzemanyag tartályunk. Oké, készen álltok? Szóval vágjunk bele, 1 Királyok 18. Ott a jegyzeteteken le van egy történet, ki van nyomtatva, le van írva, de szeretnék egy kis történelmi hátteret mondani. Abban az időben Ahab és Jezabel uralkodott Izraelben. Jezabel egy nagyon-nagyon gonosz uralkodó volt, és az ország egy ilyen totális morális válságban volt. Tehát a nemzet teljesen elfordult Istentől, és egy hamis Istent kezdtek el imádni, akit úgy hívtak, hogy Bál. Ez egy hamis Isten volt, és egy brutális vallás volt egyébként, ugyanis a saját gyermekeiket áldozták fel a szülők. Durva. Most így a gyerekek így összerezett. Igen. Hát, igen. Ez egy brutális vallás volt, és abban az időben egyetlen egy igaz proféta maradt, Illés volt, és Illés így szembeszállt ezzel a vallással, szembeszállt ezekkel a profétákkal, és nagyon nagy túlerőben voltak, 450 proféta volt az egy ellen. És Illés azt mondta, hogy oké, méressük össze az isteneinket egymással. Nézzük meg, hogy kié az igazi Isten, kié a valóságos Isten. És egy ilyen megmérettetésre hívta őket, azt mondta, hogy oké, akkor építsünk tehát egy ilyen oltárt, és helyezzük rá az áldozati bárányt. Nem gyújtjuk meg, hanem kezdjünk el imádkozni mindenki a saját istenéhez, és amelyik Isten valóban létezik, az majd úgyis meg fogja gyújtani ezt az állat áldozatot. Így is lett, elkezdtek imádkozni Bál profétái, nyomták az imát, hát természetesen semmi nem történt, ugye? Ez egy hamis dolog volt. És Illés így még szórakozott is velük, na mi van, hát nem biztos dolga van az isteneteknek, nem ér rá, szóval kicsit hangosabban toljátok, még hangosabban elkezdték imádkozni, semmi nem történt. És utána Illés mondta, hogy jó, akkor most én jövök, de nehezítsünk. Leöntötte az oltárt vízzel, körbe öntötte vízzel, és azt mondta, hogy ő nem csak azért fog imádkozni, hogy az állat tehát hogy elkezdjen égni, hanem hogy a kövek meg minden így el fog égni. Elkezdett imádkozni, és ez történt. 1 Királyok 18:36. Amikor eljött az esti áldozat bemutatásának az ideje, Illés próféta odalépett az oltárhoz, és így imádkozott. Örökkévaló Isten, Ábrahám, Izsák és Izrael istene. Legyen most nyilvánvaló, hogy te vagy az Isten Izraelben, hogy én a te szolgád vagyok, és hogy mindezt a te szavad szerint tettem. Hallgass meg engem, örökkévaló Isten. Hallgass meg, hogy ezek az emberek megbizonyosodjanak róla, hogy te az örökkévaló vagy az Isten. Hadd tudják meg, hogy a szívüket te fordítottad vissza magadhoz. Ekkor az örökkévaló tűze leszállt az égből, és teljesen elégette az áldozatot, a fát, az oltár köveit, sőt még a port is. Az durva. Az oltár körüli árokban lévő vizet pedig kiszárította. Wow! Egy Isten megjelent. Egy igazi győzelem volt ez Illés számára, igaz? Ezért imádkozott. És ezután azt olvassuk a Bibliában, hogy meg is ölette a 450 prófétát. Hát én is ezt tettem volna, hogy aki megöli a gyerekeket. Tehát ezt csinálta, és utána totálisan véget vetett ennek a dolognak. Viszont, tudjátok, nagyon sokszor a nagy győzelmek után jönnek a legnagyobb mélységek. Igaz? Nem tudom, ti tapasztaltátok-e már, de mindig szoktuk mondani, hogy mindig, amikor egy nagy győzelem jön, utána számítsunk arra, hogy egy nagy mélység van. Egy depressziós időszak, egy nehéz időszak, egy támadásos időszak. Ugyanezt történt Illésnél is. Nagyon sokszor, amikor megtérünk, utána az ellenségünk elkezd támadni. Ahogy a Zoltán is mondta a prédikációjában, hogy azonnal az ellenségnek a célpontjává válunk. Amikor bemerítkezel, utána toppon nagy győzelem, és utána jönnek a támadások. Ugyanez volt Illésnél is. És sokszor az életünk különböző pontjain. 1 Királyok 19, 1-2-t. Mi történt ezután? Ahab király elmondta a feleségének, Jezebelnek, mindazt, amit Illés tett. És ugye Jezebel haragra gerjedt, és küldött egy levelet Illésnek a következő szavakkal. Esküszöm, hogy holnap ilyenkor te is úgy jársz, mint azok a proféták, akiket megöltél. Úgy bánjanak velem is az Istenek, vagy még rosszabbul, ha nem így lesz. Tehát gyakorlatilag egy halálos fenyegetést kapott levélben Illés. Na most ennek az lett a következménye, hogy Illés megijedt, azt írja a Biblia. Megijedt, tele lett félelemmel, és elfutott. 1 Királyok 19:3-4. Ezt hallva Illés megijedt és elfutott, hogy mentse az életét. Szolgájával együtt Júda déli részén menekült. Amikor Bérsabába érkezett, szolgáját ott hagyta, ő maga pedig egyedül kiment a sivatagba egy napi járóföldre. Azután összerogyott, leült egy rekettye bokor alá, és azt kívánta, bárcsak meghalhatna. Azt mondta, örökkévaló, már nem bírom tovább. Kérlek, vedd el az életemet most, hiszen én sem vagyok jobb, mint őseim. Aztán a 10. vers, teljes erőmmel szolgáltalak téged, örökkévaló seregek ura és Istene. Válaszolt Illés, de Izrael népe elhagyta a szövetségedet, lerombolták oltáraidat, és meggyilkolták prófétáidat. Egyedül maradtam, prófétáid közül csak én maradtam életben, és most engem is halálra keresnek. Ebben a történetben, ebben az ige részben meg fogjuk nézni, hogy mik a depressziónak, illetve az érzelmi kiégésnek a jelei. 10 jele van ennek, amit itt ebből az igéből tanulhatunk. Az első, készen álltok? Kérlek, írjátok le. Az első jele, honnan tudod, hogy érzelmileg kiégtél? Félelem lopódzik be az életedbe. Félelem jön be az életedbe. Ez az első jele, hogy érzelmileg kiégtél. A második, azt veszed észre magadon, hogy menekülsz a dolgok elől. Menekülsz dolgok elől. Menekülsz a világ elől. Menekülsz az emberek elől. Menekülsz a felelősség elől. És ilyenkor nagyon sokszor emberek az alkoholba menekülnek, vagy különböző dolgokba menekülnek, szenvedélybetegségekbe, alvásba, virtuális világba, kajába, munkába, zenébe, bármilyen ilyen dologba menekülnek. A kérdésem a mai nap az, mi elől menekülsz? Tedd föl magadnak ezt a kérdést, te mi elől menekülsz? A harmadik jele a kiégésnek, a depressziónak. Kihátrálsz a kapcsolatokból. Ugye itt visszatérve az első két pontra, ugye azt olvassuk, ugye itt Illés. Mi volt az első dolog? Megijedt, ugye? Elkezdett félni, és elfutott. És ugye a harmadik dolog, amit látunk, hogy ugye a szolgáját maga mögött hagyja, akivel együtt volt már évek óta, ott hagyja, és egyedül nekivág a pusztába. Teljesen elszigeteli magát mindenkitől, minden embertől. Tehát a harmadik jele, hogy kihátrálsz a kapcsolatokból, menekülsz az emberektől, kapcsolatokból, nem akarsz beszélni, elszigeteled magadat. A negyedik jele, hogy ösztönösen buta döntéseket hozol. Nézzük meg Illést. Egy elég buta döntést hozott, hogy egyedül nekivág a sivatagnak, úgy, hogy nem volt nála kaja, nem volt nála innivaló, és egy napi járás. Tehát, hogy egy napig gyalogolt. Ez elég nagy hülyeség. Amikor depressziósok vagyunk, amikor érzelmileg ki vagyunk merülve, olyan döntéseket hozunk meg, amit akkor így nem gondolunk át reálisan, hogy ez mennyire logikus, mennyire reális. Csak így ösztönösen hozunk döntéseket, nem gondolkozunk, hanem a pillanatnyi érzelmi állapotunk alapján hozzuk meg ezeket. Az ötödik jele, a fizikai határaidon túl tolod magadat. A fizikai határaidon túl tolod magad. Illés, azt írja a Biblia, hogy miután egy napot gyalogolt étlen szomjan, összerogyott, és leült egy fa alá. Ki volt teljesen fizikálisan. A hatodik jele az érzelmi kiégésnek, hogy a munkád értelmetlennek tűnik. A munkád értelmetlennek tűnik. Ugye azt mondja itt Illés, hogy ugye a tizedik versben, teljes erőmmel szolgáltalak, Istenem. Mindent odaadtam, szolgáltam, és semmi haszna nincsen. Nézd meg, mindenki elfordult tőled. Tehát Illés úgy érezte, hogy a munkája teljesen értelmetlen. Tudjátok, amikor így szolgálunk emberek felé, és egyébként főleg azok az emberek veszélyeztettebbek, akik vagy pedagógusok, vagy orvosok, vagy emberekkel foglalkoznak, akár itt, mint a gyülekezetben, ugye, szolgálunk emberek felé. Ezek az emberek a leginkább hajlamosak arra, vagy hogy mondjam, a legnagyobb százalékban van meg az esély, hogy kiégjenek. És ez nem egy szégyelni való dolog, ez egy normális dolog, csak hogy tudjuk azt, hogy nagyon sokszor, amikor szolgálunk emberek felé, akkor van egy hamis felelősség tudat rajtunk, hogy ez is az én hibám, az is az én hibám, hogy ő így reagált, vagy ő nem csinálta meg, vagy ő nem tette meg ezt, vagy nem változott, vagy értitek? Lehet rajtunk egy hamis felelősség tudat, lehet, hogy mint szülőként is lehet rajtad egy hamis felelősség. De hadd mondjam el, hogy a világ összes súlya nem a te válladon nyugszik. Ha te nem csinálsz semmit, akkor is menni fog tovább az élet. Isten akkor is tovább fogja csinálni a dolgokat. Szóval, hogy nem kell, hogy magunkra vegyünk hamis felelősségeket. Például én, mint pásztor, nekem az a felelősségem, hogy Isten igéjét hirdessem nektek. Az igazságot, Isten igéjét. De az, hogy te mit kezdesz ezzel, hogy döntesz ezután, ez már nem az én felelősségem, ez a te felelősséged. Szóval, de én is nagyon sokszor úgy próbáltam pásztorolni, hogy mindenkit próbáltam, így mindenkinek próbáltam hordozni, és mindenkiért izgultam, hogy Úristen, mi fog vele történni, milyen döntést fog ő hozni, hogy fog erre reagálni. Nem, ez nem az én felelősségem. És rá kellett jönnöm, hogy nagyon sokszor hamis felelősség volt rajtam. Illés is túl sok felelősséget vett magára. Következő jele a kiégésnek. Panaszkodsz, hogy ki akarsz szállni, és fel akarod adni. Panaszkodsz azért, hogy ki akarsz lépni, ki akarsz szállni az egészből, és fel akarod adni. Illés is ezt csinálta. Ugye azt mondta, hogy nincs értelme az egésznek, egyedül maradtam, nem bírom tovább, vedd el az életemet. Tehát, hogy így teljesen fel akarta adni Illés. Ilyenkor elveszíted a víziódat, a céljaidat, nem akarod tovább hordozni azokat a felelősségeket, amiket Isten adott neked. A nyolcadik ilyen jele a kiégésnek, amikor ilyen elszigetelve, vagy magadra hagyva és támadva érzed magadat. Tehát amikor kicsit úgy fogalmaznék, hogy így magadra hagyva érzed magadat, hogy úgy egyedül vagy, hogy nincs melletted senki, és így mindenki téged támad, meg egyedül vagy. Illés egy picit sajnáltatta magát, ez az igazság. Ugye azt mondta, hogy én maradtam egyedül, aki téged követ. Mindenki elfordult tőled. Na most ez nem volt teljesen igaz, mert a 19. fejezet 19. versében azt olvassuk, hogy 7000 ember volt még rajta kívül, akik követték Istent, és nem fordultak el Istentől. Szóval, amikor depressziósak vagyunk, akkor egy picit máshogy látjuk a világot, elvakít minket a depresszió. Ugyanakkor meg ott volt ugye Jezabel, aki meg akarta elvileg ölni őt, de hogyha valóban meg akarta volna ölni Jezabel, akkor szerintetek egy levelet küld neki? Hát én inkább egy bérgyilkost küldtem volna, hogyha valakit nem akarnék soha senkit megölni, de hát láttatok már filmeket, ki az az ember, aki figyelmezteti az ellenségét, mielőtt meg akarná ölni? Szóval Jezabel igazából rá akart ijeszteni. És egy picit túlreagálta Illés, azt gondolom, ezt az egészet. A kilencedik, másokhoz hasonlítod magadat, és negatívan érzel magaddal kapcsolatban. Rossznak érzed magadat. Másokhoz hasonlította magát Illés is. Ugye azt írja itt az igében, hogy én sem vagyok jobb, mint őseim. Ugye? Tudjátok, ahogy mondtam, minden nagy győzelem után általában jön egy ilyen nehéz időszak, és hadd mondjam el, hogy minden nagy ember ezen a világon a győzelmei után megtapasztalja ezt az életében, ezeket a mélységeket. De a legfontosabb, hogy ilyenkor ne engedjük, hogy az érzelmeink irányítsanak, hanem a tények. Például érdekes, hogy amikor összeházasodtunk Zsanival, és meg volt az esküvünk, az életünk egyik legszebb napja volt, és másnap, mikor felkelt Zsani reggel, akkor ezt most mondta el pár évvel ezelőtt, hogy egy ilyen félelem jött rá, hogy Úristen, ez egy teljesen új élet, teljesen új életem van, és innentől kezdve új helyen fogok lakni, új város, új gyülekezet, új barátok, új munkahelyem, és egy ilyen félelem jött az életébe. Vagy nyilván nem engedte, hogy ezek az érzelmek alapján hozzon meg döntéseket, de gondoljátok el, mi lett volna, hogyha ebben az időszakban hoz meg nagy döntéseket. Mondjuk, hogy ő mégsem akar házas életet. Mégsem. Nagy igazság. Nagy győzelmek után, amikor depressziós időszakon mész keresztül, sose hoz jelentőségteljes és nagy döntéseket. Sose. Az érzelmek hazudnak. Vagy amikor úgy érzed, hogy nincs veled Isten. Ez hazugság. Az érzelmek hazudnak. Azon gondolkozol a tizedik jele a kiégésnek. Azon gondolkozol, hogy halál megkönnyebbülést hozhatna. Azt mondja Illés, hogy már nem bírom tovább. Kérlek, vedd el az életemet. Bárcsak meghalnék. Ilyeneket mondott Illés. Gyülekezet. Lehet, hogy úgy vagy itt, hogy azt gondolod, hogy a halál megoldást hozna az élet a problémáidra. Lehet, hogy azt gondolod, hogy ez lenne a megoldás. De hadd mondjam el azt, hogy nem ez a megoldás. És ne tedd meg. Ne tedd meg. Bármikor is a jövőben vagy, bármikor is, akár most itt van valaki, aki ezen gondolkozik, vagy egyszer csak így megfordult a fejébe. Csak szeretném, ha tudnád, hogy ez nem az igazság. És az öngyilkosság egy végleges döntés, egy pillanatnyi átmeneti időszakra nézve. Tehát, hogy ne hozz meg egy olyan döntést, egy örök döntést, egy visszavonhatatlan döntést, ami igazából egy átmeneti lelki állapot miatt alakult ki az életedben. Nincs vége, oké? Ne érezd úgy, hogy ez a vége a dolgoknak. Túl fogsz jutni. Vége lesz ennek az időszaknak is. Mindig gondolj erre, és sose hozz meg ilyen nagy és fontos döntéseket, mikor depressziós vagy. Illés története bátorít bennünket, mert Illés ugyanolyan ember volt, mint te vagy én. Ugyanolyan nehézségekkel küzdötte, mint te vagy én. Viszont az izgalmasabb része ennek a történetnek az, hogy Isten hogyan hozta ki ebből. Készen álltok? Isten kihozta Illést ebből a lelki állapotból, ebből a mélységből. És van három dolog, ahogyan Isten feltölti az üzemanyag tartályunkat ismét. És én nagyon izgatott vagyok ezzel kapcsolatban. Az első dolog, írjátok le, amit Isten szeretné, ha tennénk, amikor egy ilyen időszakon mennünk keresztül. Pihentesd a tested. Pihentesd a tested. Amen? Pihenj. Pihenj. Isten néha ezt teszi, és rákényszerít minket erre, mert mi magunktól nem akarnánk pihenni. De nem lehet szellemileg friss, ha fizikálisan nem vagy friss. Nem lehetsz, nem várhatod el, hogy szellemileg a toppon legyél, ha fizikálisan nem vagy a toppon. Zsoltárok 23:2 azt mondja, hogy Jézus egy olyan pásztor, egy olyan jó pásztor, aki minket olyan helyre terelget, ahol meg tudunk pihenni. A lelkünk, a testünk meg tud pihenni. Zsoltárok 23:2. Dús legelőkön megpihentett, friss patakokhoz terelget. Amen? Ilyen pásztorunk van. Szeretné, hogyha pihennénk, ha pihentetnénk a testünket. Egy Királyok 19:5-ben olvasunk arról, hogy Isten hogyan kezelte Illést. Mi volt az első dolog? Olvassuk el. Azután lefeküdt a bokor alá Illés, és elaludt. Hirtelen egy angyal jelent meg neki, aki megérintette és fölkeltette. Illés, kelj föl, és egyél. Bírom, hogy Isten ilyen gyakorlatias, tehát hogy nem bonyolítja túl a dolgokat. És utána azt mondja neki Isten, hogy aludj megint, aztán megint egyél. Aztán megint aludj, aztán megint egyél. Aztán megint aludj, aztán megint... És ezt egy párszor így eljátszotta. Isten első számú megoldása a kiégés ellen az az, hogy pihenj és egyél. A kaja és az alvás. Ennyi. Kaja és alvás. Isten nem azt mondta, hogy Illés, gyerünk már, szedd össze magadat. Come on, na. Nem igaz, hogy itt vagy a földön. Nem, azt mondja, hogy tudod mit, Illés? Aludj egyet. És tudjátok, mikor egy jót alszik az ember, utána annyira más, hogy látja a világot, nem? Teljesen más. Aludj egy nagyot. Egyél egy jót. Oké? Ha kell, menj el orvosi kivizsgálásra. Mi minden évben Zsanival elmegyünk laborba, különböző szűrővizsgálatokra. Miért? Nem szégyen, hogyha beteg vagy. Nem szégyen az, nem bűn az, hogyha depressziós vagy. Oké? Nem bűn az, hogyha beteg vagy. Nem bűn az, hogyha elmész orvoshoz. Isten első számú parancsolata az, hogy viseljünk gondot a saját testünk fölött. A saját testünkről gondoskodjunk. Oké? Szóval pihentesd a tested. A második gyógyszere Istennek a kiégés ellen, engedd ki a frusztrációidat. Engedd ki a frusztrációidat. A gyógyulás első lépése, amikor kimondod az érzelmeidet. Még egyszer elmondom. A gyógyulás első lépés az életedben, mikor kimondod az érzelmeidet. Tudom, férfiak, ez nekünk nehéz. De meg kell tanulnunk nekünk is kimondani az érzelmeinket. 6 éve ezt tanulom a házasságunkban. És van mellettem egy fantasztikus pár, egy fantasztikus ember, Zsani személyében, aki segít ebben. Mert én egy zárt könyv vagyok nagyon sokszor. De meg kellett nekem is tanulnom, és nem vagyok még az utazás végén, de egyre jobb vagyok benne, meg kellett tanulnom, kifejeznem az érzelmeimet. És először ez nehéz volt. Azt se tudtam, hogyan fogalmazzam meg. Azt se tudtam, mi van bennem. A gyógyulás első lépése, amikor az érzéseidet, az érzelmeidet kimondod. Nagyon fontos. Isten megkérdezte Illéstől, Illés, mi van benned? Mi van veled? És Illés elkezdte mondani. Miért kérdezte Isten tőle? Nem tudja Isten, hogy mi van benned? Hogy mi van bennünk? De tudja. Ez nem Isten miatt kell. Magunk miatt kell. Szóval, amikor valaki megkérdezi tőled, mondjuk a házi csoport vendéglátod, vagy a pásztorod, hogy vagy? Mi van benned? Akkor ne csak ilyen felszínes dolgokat mondjál, hogy minden oké, tudod, pásztornak mindig a legjobbat kell mondani, a legjobb színben feltüntetnünk magunkat, hogy minden oké, minden rendben, kezemben tartom a dolgokat. Srácok, lányok, nem kell. Minek? Legyünk őszinték, mondjuk ki, mi az, ami bennünk van. Illés 6 érzelmet kommunikált ki, és fedett fel, vagy mondott ki magából. Az egy, ilyen volt a félelem, a harag, a neheztelés, a magány, az alacsony önbecsülés, az aggodalom. Ezek mind-mind itt olvassuk az igében. 1 Királyok 19:10. Olvassuk fel. Teljes erőmmel szolgáltalak téged örökkévaló, seregek ura Istene. Válaszolt Illés. De Izrael népe elhagyta a szövetségedet. Lerombolták oltáraidat, és meggyilkolták prófétáidat. Egyedül maradtam, prófétáid közül csak én maradtam életben, és most engem is halálra keresnek. És elkezdte önteni magából. Tudjátok, Isten addig fog hallgatni, amíg mindent el nem mondasz neki. Az utolsó szóig, nyugodtan. A Zsoltárok könyvét szerintetek miért hagyta benn Isten a Bibliában, amit tele van panaszkodással? Pontosan ezért, hogy ezzel azt mondja nekünk, hogy rendben van, hogyha elmondod a frusztrációidat, kimondod a frusztrációidat, amik benned vannak. Isten nem zavarja, ha panaszkodsz. Az 1 Péter 5:7 azt mondja, minden gondotokat bízzátok rá, mert ő gondot visel rátok. Ezért vannak a házi csoportok is, hogy elmondd, hogy mi van benned, hogy kiöntsd a lelkedet. Ezért vannak a házi csoport vendéglátók. Mondd el nekik, mondd el, oszd meg valakivel. És csak bátorítalak benneteket, hogy engedjétek ki a frusztrációt Istennek, és így egymásnak is, a gyülekezeten belül. A harmadik, emlékezz és fókuszálj újra Istenre. Emlékezz és fókuszálj újra Istenre. Ez a harmadik gyógyszer a kiégés ellen. Emlékezz arra, hogy Isten mit mondott. Emlékezz arra, hogy ki ő. Emlékezz az ígéreteire. És vedd le a fókuszodat a problémádról, és helyezd Jézusra. Amen. Egy új nézőpontot próbálj meg találni erről a dologról. Egy új nézőpontból, egy teljesen más nézőpontból lásd a dolgokat. Ez a kulcs. 1 Királyok 19, 11-13. Egy nagyon érdekes történet. Tudjátok, Isten azt szeretné, hogyha őt és az ő erejét, hogy ő mire képes, egy egészen más nézőpontból látnánk. Ez az, ami meg tudja, ki tud minket hozni abból a nehézségből, vagy abból a depresszióból. Olvassuk fel ezt az igét. Isten azt mondja Illésnek, gyere ki onnan, és állj meg előttem a hegyen, mondja az örökkévaló, mert ott fogok felvonulni előtted. Akkor hatalmas szélvihar támadt, amely még a hegyet is megrázta, a sziklákat leszaggatt az örökkévaló előtt, de maga az örökkévaló nem volt a szélben. Azután nagy földrengés következett, de az örökkévaló nem volt a földrengésben sem. Utána tűz jött, de az örökkévaló nem volt abban sem. A tűz után egy halk és szelíd hang hallatszott. Amikor Illés ezt meghallotta, palástjával eltakart az arcát. Kiment és megállt a barlang bejáratánál, a hang pedig megszólította. Illés, mi a fenét keresel még itt? Erről szól. Erről szól ez az ige. Mi történt itt? Isten felvonultatta előtte a legjobb Cinema City, Surround hangrendszert és mindenféle vizuális effekteket. Ezt tette Isten. Miért? Azért, hogy megmutassa az erejét. Megmutassa, hogy mire képes. És azt mondja, Illés, mit érdekel téged Jezabel? Miért foglalkozol Jezabellel? Én irányítok. Én irányítom a dolgokat, nem Jezabel. Én irányítom a dolgokat, nem ő. Tudjátok, a gyökere a kiégésnek az az, hogy mindent mi akarunk irányítani. Hogy mi akarjuk Isten szerepét játszani. Hogy mi akarunk Istenek lenni. De nem megy. Nem tudjuk. Nem tudjuk kontrollálni és irányítani mindent az életünkbe. Ezt így egyedül Isten tudja megtenni. És Isten jött Illéshez, és megmutatta az ő erejét. A szélviharban, a földrengésben, a tűzben, a vízben, és azt mondta, hogy én erős vagyok. Erősebb vagyok, mint bármi más. Amen? Szóval ez a gyökere az egésznek. Ne akarjunk mindent mi irányítani, hanem lássuk Isten erejét egy másik perspektívából. Emlékezz, és fókuszálj újra Istenre. Amen? És szeretném, hogyha ezen belül is Istennek 5 tulajdonságára kezdenénk el fókuszálni. Van egy ige a Bibliában, a Jeremiás könyvében, egy másik prófétával, aki szintén egy nehézségen ment keresztül, egy mélységen ment keresztül. Jeremiás volt. Jeremiás írt egy igét, amit most szeretném, ha felolvasnánk. És ebben látunk egy fordulatot itt ebben az igében. Jeremiás írámai 3:19-24. Uram, lásd meg szenvedésemet, hontalasságomat, keserűségemet. Amíg ezen kesergek, lelkem a földre roskad. Depi. Igaz? De. És itt van a váltás az igében. De újra remény támad bennem, újra remény támad bennem, ha meggondolom, ha elkezdek újból megváltoztatni a nézőpontomat, a gondolkozásmódomat, a víziómat, a fókuszomat megváltoztatom, akkor újra remény támad bennem, ha meggondolom, és mit mond itt az ige? Az örökkévaló kegyelme, hogy még élünk. Első. Istennek az első tulajdonsága, első és legfontosabb tulajdonsága, hogy ő kegyelmes. Az ő hűséges szeretete. Mondd ki, hogy szeretete. Szeretete. Soha nem fogy el. Sőt, megújul minden reggel az ő jóindulatú kedvessége. Mondd ki, kedvessége. Kedvessége. Bízom, nagy a te hűséged. Mondd ki, hűséged. Te vagy örökségem, örökkévaló, mondja a lelkem. Ezért benned bízom, benned reménykedem. Mondd ki, reménykedem. Reménykedem. Istenem, te vagy a reményem. Te vagy a reményem. Mi ez az 5 tulajdonság? Istennek az 5 tulajdonsága, amire szeretném, hogyha ráfókuszálnál, amikor nehéz időszakon mész keresztül, amikor érzelmileg kiégtél, vagy depressziós vagy. Egy. Az örökkévaló kegyelme. Húzd alá ezt a szót itt az igében. Kegyelme. Második, Istennek a szeretete. Következő sorban van. Szeretete. Lehet, hogy nektek nem a következő sor. Sőt, megújul minden reggel az ő kedvessége, jóindulatú kedvessége. Ez a harmadik, húzd alá. A negyedik, hűsége. És az utolsó, reménykedem. Krisztus, ami reményünk. ő a mi reménységünk. Amen. Szeretném, hogyha most felállnánk, és bármilyen nehézségen mész keresztül, most szeretném, hogyha imádkoznánk. És lehet, hogy felismerted magadban azt, hogy igen, Géza, elismerem, depressziós vagyok. Elismerem, hogy nehéz volt. Lehet, hogy kiégtél. Úgy érzed, hogy üres a tankod. Lehet, hogy úgy érzed, hogy igen, a munkádban, a szolgálatodban, a családodban, a házasságodban kiégtél. Nincs mit adnod. Nincs több. Nincs több benned. Szeretnélek bátorítani, hogy engedd meg, hogy Isten újra töltse ezt üzemanyagtartályt. Amen. Hiszed azt, hogy most képes Isten betölteni ezt az üzemanyagtartályt? Most képes. Ez nem egy olyan dolog, amiért kell dolgoznod. Vagy nem tudom, milyen dolgokat kell, csodákat kell tenned. Kezd el most. Engedd meg, hogy Isten újra töltse ezt az üzemanyagtartályodat. Amen. Csak fókuszálj Istennek a kegyelmére, a szeretetére, a jó indulatára, a hűségére és a reménységére. Amen.